Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, üdvözlünk mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. Ez itt a Concast, a Neocon saját bejáratú külön podcastje. A stúdióban itt ül velem Seres Attila, a Neocon főszerkesztő helyettese. És a nem olyan távoli Németországból itt van a Neocon egyik oszlopos szerzője, sztárszerzője, Krisztina Können, vagy Können Krisztina. Szervusz Krisztina, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, üdvözlök mindenkit.
Csapjunk mindjárt a lecsóba, azt hiszem, hogy a közepében. Rengeteg kérdésünk van, brilliáns írásokat jelentetsz meg a Neokonon a németországi ügyekről, az európai ügyekről. Kezdjük el talán a legforróbb krumplival, ahogy szokták mondani, ez pedig a német fegyverkezés. Ugye az ukrán-orosz vagy orosz-ukrán konfliktus kirobbanása után a német parlament megszavazott egy brutális, soha nem látott haderőfejlesztési csomagot.
Bocsánat, ez nem igaz, hogy soha nem látott.
Mármint pont ez a dolog lényege.
1933-ban is volt.
Pont ez a dolog lényege, hogy nem soha nem látott. De az utóbbi pár évtized, a második világháborút a legdrasztikusabb haderő növekedését, vagy növelését, ugye végre fölébredtek, ha úgy tetszik a németek, abban a tekintetben, hogy hát érdemes volna a hadseregbe investálni, hogyha nem akarják, hogy nem akarja Németország, hogy például Oroszország ilyen közvetlen veszélyt jelentsen Németországra. De hát azért ennek vannak hátulütői is. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, vagy legalábbis veszélyei ennek. Mit lehet
bocsánat, a 30-as években is ugyanez volt az indok, hogy az orosz terjeszkedés ellen kell növelni a hadsereget.
A kommunizmus terjeszkedése ellen.
És hát most, ugye most nevesítsük is, hogy egy 100 milliárd eurós tételről van szó, és hát például kíváncsi lennék, hogy a franciák mit szólnak ehhez az ötlethez, de nézzük meg, hogy Krisztina, szerinted hogy van ez?
Mit gondol erről a német közvélemény?
És a németek mit gondolnak? Úgy volt, hogy eredetileg pacifistáknak kéne lenniük.
Én nem akarom a ti optimizmusotokat vagy pessimizmusotokat bírálni, de ez a 100 milliárd, a kérdés az, hogy ezt mire fogják elkölteni. Egyrészt kérdéses az, hogy egyáltalán létrejön-e ez a 100 milliárdos külön vagyon, ahogy azt Németországban nevezik, mert tulajdonképpen Olaf Scholzon és néhány követőjén kívül gyakorlatilag mindenki ellene van. A CDU szavakban támogatja, a zöldek teljesen nyilvánvalóan ellenzik. Ennek ellenére megszavazták, mert akkor, mikor ez a szavazás megtörtént, akkor ilyen nagy lelki felindulásból mindenki emellett volt. Aztán jöttek azok a követelések, hogy persze ezt nem szabad csak fegyverekre kiadni, hanem például a nők helyzetének javítására, a Bundeswehren belül. Óvodákra, hogy a nők jobban tudjanak szolgálni. Szóval minden különböző reszort jelentkezett, hogy azért a kultúra, mondta Claudia Roth, zöld kulturális államtitkár, a kultúra is honvédelem, és ezért a 100 milliárdból a kultúrára is kell költeni. Szóval én nem látom még azt, hogy itt tényleg egy komoly újra felfegyverkezésről lenne szó. A másik pont pedig az, hogy látni kell, hogy milyen állapotban van a Bundeswehr. Szóval az utolsó tizenvalahány év női honvédelmi miniszterei gondoskodtak arról, hogy a Bundeswehr tulajdonképpen a szubstanciájából éljen.
Az Ursula von der Leyen is volt, ugye?
Tessék?
Ő is volt honvédelmi.
Ugye, van...
Von der Leyen volt egyik a legszörnyűbbeknek, hozzá az ő nevéhez fűződik a terhes katonanők egyenruhájának kifejlesztése. Úgyhogy láthatjátok, hogy itt...
Komoly dolgokról van.
Szóval milyen... milyen atmoszférában jött létre ez a döntés. Szóval a 100 milliárd az talán elég lenne arra, hogy a Bundeswehr nemhogy jobb, nagyobb mértékben felfegyverezzék, hanem hogy azt, ami ott van, az működjék.
Igen, szóval van is egy ilyen cikked, van is egy ilyen cikked, amit ajánlok a hallgatók figyelmébe a Neokonon, aminek pont ez a címe, ugye, hogy a Bundeswehr nem tudja megvédeni Németországot, ott ezt részt.
Nem, szóval teljesen le van rombolódva, mert 12 éven át gyakorlatilag az összes honvédelmi miniszter azzal volt elfoglalva, hogy szabotálja a hadsereget. Most talán esetleg lesz ebben valamiféle fordulat, mert a helyzet drámaisága azért tudatossá vált. De mondom, én ettől nem félnék, és nem is lennék különösebben optimista, hogy itt egy erős európai hadsereg lenne születőben. Erről szó sem lehet.
De hát Scholz arról beszélt szerdán, ugye én szerkesztettem ezt a cikket, hogy Európa legnagyobb konvencionális hadseregét akarja fölépíteni. Nekem ez ütötte meg a fülemet.
A szegény Scholz ezzel, és sajnos minden egyéb politikájával gyakorlatilag egyedül áll. Szóval ez látható, ő az egyetlen, aki megpróbálja a háborús őrületet valahogy mérsékelni, kevés eredménnyel. Én róla elhiszem, hogy ő Helmut Schmidt, a volt régi szociáldemokrata kancellár utódjának tekinti magát, aki annak idején a Pershing rakétákkal felfegyverezte a német, nem a német hadsereget, hanem az amerikaiak Pershing rakétáit beengedte az országba. Szóval ő még az egyetlen tradicionális szociáldemokrata, akiről valóban elhiszem, hogy azt, amit mond, azt ő gondolja is, de nincsenek követői. Szóval még a szociáldemokrata pártban is talán csak az ős öreg emberek, akik még emlékeznek arra az időre, amikor a szociáldemokraták még igazi szociáldemokraták voltak, akik őt támogatják, például Fondonányi, a volt nagy szociáldemokrata vezető, de kevesen vannak. És ezért mondom, én hiszem, ha látom.
Bocsánat, hogy lehet ezt a kettő, tehát van itt egy ellentmondás, vagy egy, tulajdonképpen bármelyik szenárió valósul meg, egyik sem kifejezetten megnyugtató. Az egyik, hogyha nem fegyverzik fel a német hadsereget, és ezt a pénzt elköltik papírmasé, színházi, nem tudom,
terhes ruhákra, vagy
nem tudom, terhes katona szoptató fülkékre, amik voltak talán 2 évvel ezelőtt nagy újítás a Bundeswehrben. Tehát ez sem egy kifejezetten megnyugtató megoldás. Másik oldalon pedig ott van az a lehetőség, hogy a német hadsereget igenis felfegyverzik, de hát az elmúlt mondjuk 20 évben kétszer volt arra példa, hogy a német hadsereget komoly mértékben felfegyverzik, és egyik se sült el kifejezetten jól. Tehát, hogy tök jó, hogy Németország, vagy egy először is, ez nem tudom, mennyiben lenne egy európai egy pán-európai hadsereg, nem tudom, hogy ez...
Semmiképpen.
Ez egy német hadsereg volna, másrésztről meg...
Meg hogy ez mennyiben függ össze az Ukrajnának nyújtott segítsége, mert mindeközben meg öntik a fegyvereket Ukrajnába. Tehát van egy háborús uszító hangulat azért Németországban.
Persze, de ez két teljesen különböző dolog. Szóval valóban Németországban pillanatnyilag az állami propaganda és a zöld elit megpróbál háborús őrületet szítani, és ennek van eredménye is, szóval a rendszer médiából ömlik a háborús úszítás, úgy szintén például a zöldek külügyminisztere Baerbock kizárólag egy ukrán győzelmet, vagyis egy orosz vereséget hajlandó elfogadni. Ezt tegnap valamilyen fórumon közölte.
De bocsánat, de ez hogy lehet? Tehát én nekem ez mindig szöget üt a fejembe, hogy mi az, hogy elfogadni? Mi köze van hozzá? Háborúba áll ebben a kérdésben?
Hát, hogy mi egy jogon tolja előre az ukránokat?
Miért kéne neki bármit elfogadni? Kit érdekel, hogy elfogadja?
Az zöldek valóban háborús résztvevőnek tekintik magukat. Ez így van. És ezért támadják Scholz kancellárt, aki erre nem, egyenlőre nem hajlandó. Hát itt több dologról kell beszélni. Egyrészt, hogy hogyan próbálja meg ez az elit a polgárokat valamiféle háborús hangulatba hozni. Mondok erre két példát, ami szóval teljesen döbbenetes. Én egy kis hesseni faluban lakom, és tegnap elmentem az egyik közeli városba bevásárolni, Königsteinnak hívják. Königstein központjában van egy körforgalom, és ott eddig mindig a hesseni és a német zászló volt kitűzve, amit meg lehet érteni. Most a hesseni és a német zászló mellett három hatalmas ukrán zászlót raktak a körforgalomban.
Ez kanapéháborúzás.
És tudjátok, a nem az legérdekesebb...
Az hátsójuk van betolva a frontvonalban, hanem az ukránok lövetik magukat halálra.
Ez még sokkal perverzebb
vonatán. Ugyanis van ennek.
Azok most a legnagyobb háborús úszítók, akik eddig a mérgező férfiasság ellen harcoltak, balacszoknyában és tűsarkú cipőben parádéztak, és valószínűleg még föl voltak mentve tornából is. Szóval ez egy teljesen pervers dolog. Így van, Baerbock és zöld párt társai szerint az utolsó ukránig harcolni fogunk.
Ez kétségbe ejtő.
Ilyen perverziót én még életemben nem láttam.
Ez tényleg vicces volna, nem volna borzasztóan szomorú.
Szörnyű.
Az utolsó ukránig harcolni fogunk.
De konkrétan, ezért vetettem föl, hogy ők részesei a háborúnak, vagy nem, mert hogyha részesei, akkor...
Akkor viszont menjenek oda full force.
Akkor egyrészt oda kell menni, másrészt vállalni kell a balisztikus rakétákat Oroszországból, ugye, ami ezzel jár. Szóval,
szóval itt a jövőről szó sincs. Szóval arról, hogy milyen háborús céljaink vannak, és mi lesz azután. Szóval, hogy Oroszország még akkor is tovább fog létezni, hogyha esetleg visszavonulnának Ukrajnából, amit én nem tartok valószínűleg, de mondjuk, hogy így lesz. Akkor is élni kell ezzel a hatalmas kontinentális hatalommal, de erről szó sincsen.
Igen, tulajdonképpen ez a legnagyobb probléma, és egy valamit nem vesz figyelembe ez az európai elitőrület, amivel tényleg csinálják ezeket a meggondolatlan szankciókat, hogy Oroszország a világ talán egyetlen ország, amelyik autarkia, és ezt kevesen tudják, hogy az nem autokráciát jelent, hanem az önfenntartásra való képességet. Oroszország az egyetlen ország, amelyik minden erőforrással rendelkezik ahhoz, hogyha senki mással nem áll, tehát hogyha hermetikusan lezárná akár ő, akár mások a határait, akkor is képes lenne túlélni, nem olyan színvonalon, ilyenkor azt szokták mondani, hogy jó, de milyen színvonalon.
Nem Mercedeseket vezetnek majd, hanem ladákat.
Pontosan, de az oroszok már számtalan szó bebizonyították, hogy képesek.
Másmennyi kincsek vannak.
És a másik sztárszerzőnknek egyébként ez a számomra legérdekesebb gondolata, hogy a győzelem egy háborúban az hogyan mérhető, és ő úgy fogalmazta meg, hogy az győz a háborúba, aki nagyobb szenvedést tud okozni a másiknak, és aki több szenvedést képes elviselni. És aki az oroszokkal kapcsolatban ezt nem fogja föl, az tényleg gyakorlatilag a szakadékról.
Akkor ezt csak az oroszok nyerhetik meg, ezt a háború.
Így van. És
ők tudnak több szenvedést okozni, és ők képesek elviselni nagyobb szenvedést. Mert bárhogy szorongatod őket, ők túl fognak élni.
Igen.
És említettél egy másik példát, Krisztina. Mi lett volna a másik példa? Bocsánat, hogy erről a kanapé háborúzásról?
Ez nem példa, hanem egy... felolvashatnám a mai címszavakat például a Die Welt című lapból, ahol kizárólag az ukrajnai állításokat nyomtatják ki, úgyhogy itt Németországban nem is tudsz igazán informálódni arról, hogy milyen a hadi helyzet. Például tegnap a Die Welt, amely még mindig valamelyest konzervatív lapnak számít, átvett egy cikket nyilván ukrán forrásokból, hogy Zelenszkij azt mondta, hogy az oroszok 200 ezer gyereket raboltak el Ukrajnából. Na most, ennek mi az értelme? Hát épesző ember tudja, hogy ez így nem lehet igaz, de ezt minden kommentár nélkül közlik. És ez ömlik reggeltől estig a lapokból, mert már minden nagyobb lap gyakorlatilag rendszermédiához tartozik, a rádióból, televízióból amúgy is.
Az orosz hírforrásokat pedig egyszerűen betiltották.
Semmit. Szóval én tényleg a magyar forrásokból próbálok, meg az amerikaiakból informálódni, hogy mi is lehet ott a helyzet, mert ezt Németországban nem tudod meg. Tulajdonképpen itt abból indulunk ki, hogy Ukrajna eredményesen harcol, és majd le fogja győzni az oroszokat.
Igen, egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy azok a remek cikkek, amik egyébként nálunk elképesztő jól futnak, nagyon olvasottak, amiket szoktál nekünk leadni.
Köszönöm szépen.
Hogy egyáltalán ezeket meg tudnád jelentetni németül? Németország?
Hát az ilyen ellenzéki fórumokon, mint a Tihis Einblick, vagy az Axel des Guten. Van néhány internetes ellenzéki fórum, ahol lehet. Bár sajnos meg kell mondjam, hogy mindkét Tihis és Akut is sajnos ukrán párti, és részt vesznek ebben a
De mi számít egyáltalán ellenzékinek ma Németországban? Az AfD?
Hát szegény AfD-t gyakorlatilag sikerült kikészíteni, úgyhogy...
Azért kérdezem, hogy ki az ellenzék, mert tulajdonképpen...
Hát nincs ellenzék. Németországban nincsen ellenzék. Most a...
Milyen demokrácia, ahol nincs ellenzék? Lenni kell ellenzék.
Ismerünk még ilyet azért.
Még van ellenzék?
Hát olyan, mint a miénk. Annyi... Hát láttátok a választásokat, én megírtam, egyre kevesebb polgár megy el választani, mert nincs mit. Hát a CDU most azon dolgozik, hogy egy új CDU zöld szövetség jöjjön létre, és együtt megbuktassák a szociáldemokrata kancellárt, és akkor a háborús úszításnak tényleg semmilyen határa nem lesz. Ehhez hozzá kell...
Két dologról érdemes beszélni ebben a kontextusban, szerintem mindenképpen. Az egyik az, hogy mi az egésznek a célja, tehát... Ugye az általunk gyakran említett hihetőségi vizsgán úgy megy át a dolog, hogyha nem lehet, hogy ez a háborús úszítás, ez teljesen lárpurlár műfaj lenne. Tehát biztos, hogy kell legyen valami cél, és még hogyha nem is értünk vele egyet, azért megérteni mindenképpen szükséges lenne. Mit gondolsz, mi állhat a dolog mögött? mi volna a Németország számára?
Tehát európai kontextusban, hogy Németország a saját pozícióját akarja ezzel valamilyen
irányban. Tehát hova vezet ki ez a dolog?
Igen.
Mert, és aztán a másik dolog, amiről szerintem érdemes beszélni, mert én kanapéháborúzást említettem, de azért ez egy kis túlzás tartalmaz, mert bár ugye beszélgettünk itt a felvétel előtt itt a tankolásról, meg benzin helyzetről itt Magyarországon, de bár aprócska ár, de mármint az ember életekhez képest nyilvánvalóan jelentősen kisebb, de hogy azért azt nem lehet mondani, hogy Európa ne érezné meg ezt a, vagy a nyugati fel Európának ne érezné meg ezt a háborút.
Persze.
Tehát brutál mértékű infláció van, óriás energiapara van, aminek még csak a para részét érezzük, még magát az energiaválságot még sokkal kevésbé.
Ez még csak az előszele.
Köszönöm, igen, pont így. De hát azért nem lehet azt mondani, hogy nem fogjuk kivenni a részünket valamilyen módon, még hogyha természetesen nem is emberéletben, akkor is valamilyen módon a komoly árat fogunk ezért fizetni. Tehát összességében mit gondolsz, hova vezet ki ez az egész? Hogy mi lehet a céljuk?
Én csak itt a német célokról tudok beszélni, szóval Európa többi részéhez nem értek, és nem is mondanék ahhoz semmit. Nem lehet egymástól külön választani az ukrán háború támogatását a zöld programtól, az ipari bázis lerombolásáról. Meggyőződésem, hogy egyik cél az, hogy minél nagyobb ínséget előidézni, mert ha nincs olaj és nincs gáz, akkor már csak az van hátra, hogy szélmalmokkal és napelemekkel tudunk energiát termelni, mert ugye hát az oroszok nem szállítanak, vagy mi döntöttünk úgy, hogy nem lesz, és ez lesz az ipari bázis lerombolásának a következő lépése. Ez a zöld vízió a klímaharc nevében.
Bocs, Kriszta, hogy félbeszakítok, de az biztos,
tudom,
hogy nem lehet cél.
Tudom, hogy ez olyan őrült, hogy ti nem hiszitek ezt.
Nem, az biztos, hogy, várj, az biztos nem lehet cél, hogy nem tudom, az lehet cél, hogy a nehéz ipart lerombolni.
Nem.
Csak egy fejezem a gondolatot, csak az biztos nem lehet cél, hogy az emberek éhezzenek, azt nem akarhatja senki. Milyen áru, az lehet, hogy tehát azt mondod tulajdonképpen, hogy fel akarják gyorsítani a globális, felmelegedéses,
a fosszilis energiaválsággal akarják erőszakkal felgyorsítani. Ez nagyon érdekes gondolat, amit most mond a Krisztina, hogy végül is ez lehet egy logikája a zöld.
Ez az egyik,
hogy felgyorsítani azt a zöld agendát, ami egyébként meg évtizedekig
tehát
tartana.
Most akkor segítik.
Lám, ez van, ha fosszilis energia függőség van, szabadulj meg a fosszilis energiától, és akkor nem vagyunk kitéve az ilyen diktátoroknak, mint a Putyin, és akkor
így van ez lehet, Krisztina,
akár olyan áron, hogy akár olyan áron, hogy néhány tízmillió a néhány döglenek.
Ez így van. Sokan például üdvözlik a zöld táborból, hogy az infláció következtében az élelmiszerek ára időközben 30%-kal emelkedett, mert amúgy is túl sokat zabálunk, ne együnk húst. Szóval egy ilyen szabadon választott aszkézist propagálnak, ami mind a világ megmentését szolgálná. Így. És tudom, hogy ez normális emberek számára őrültségként hangzik, de ez a propaganda folyik reggeltől estig a rendszer médiából. Pazaroljuk az élelmiszereket, a mezőgazdaság túl sok vegyszert használ. Szóval az őrültségnek nincsen határa, de minden egy irányba mutat, hogy egy művi úton bevezetett ínséget akarnak ami aztán megnyitná az utat a klímaigazságos társadalom irányába.
Ez hihetően hangzik.
Ez tényleg, hát logikusan hangzik, de tényleg elképesztő. Főleg azért, mert az igazi éghalál az nem a németeket fenyegeti, ugye, hanem az afrikaiakat. Éppen most jelennek meg erről hírek, hogy Afrikában 10 hét múlva, meg a Közel-Keleten már 10 hét múlva konkrétan visszatér.
Amiről egyébként azt hittük, hogy végleg megszűnt a mély szegénység.
Ez már Németországban is elkezdődött, csak mi persze nagyon magas szintről indulunk. Tegnap olvastam a statisztikai hivatalnak egy jelentését, hogy az élelmiszer vásárlások az elmúlt hónapban 7,7%-kal csökkentek.
Az elég durva.
Eper és spárga az tavasszal Németországban mindig kultusz volt. Remek spárgát és epret tudnak termelni. A termesztők most beszántják az epret és a spárgát, nem hozzák a piacra, mert az emberek nem tudják megvenni.
Még van egy kérdés.
Úgyhogy elkezdődött.
Aha.
A kérdés az, milyen tempóban megy tovább. Mondom, mi nagyon magas szintről indulunk, nem muszáj mindenkinek spárgát és epret enni, de 7,7% csökkenés az élelmiszerkereskedelemben. Az egy nagyon komoly dolog.
Na most itt felmerül a kérdés az energiaválsággal kapcsolatban, hogy ugye Németországban szóba se kerül, hogy atomenergiával pótolják, mert hát a fosszilis energiával termelik az áramot is, mert ugye a gázerőművek.
Mindig szoktunk beszélni, és mindig érdemes rá felhívni a figyelmet, hogy így nem van. Csak
tehát, hogy ez az
gépkocsiról van szó, hanem áramról.
Ez az elektromos áramra is kihat. És hogy hát ugye ott nem jöhet szóba az atomenergia, mert Franciaországban például simán megoldják, hogy Lengyelországban már felmerült, hogy kénytelenek lesznek a szénre visszatérni, hogy felmerült-e már ez az elképesztő lehetőség Németországban is.
Ez már meg is történik. Kikapcsolt atomerőműveket gyakorlatilag szénerőművekkel próbálják, pótolják, úgyhogy ennyi szenet már nem tudom, 10 vagy hány év óta nem égettek el energiatermelésre, mint most. Hát ennyit a dolog logikájához.
Tehát már működnek szénerőművek újra?
Persze.
Ez nem hangzik egy túl zöld megoldásnak.
Németországban vannak cégek, például Volkswagen, akiknek saját erőműveik vannak, akik nem a központi áramhálózatba vannak bekapcsolva, hanem saját maguk termelnek áramot, és ezeket a cégeket már talán másfél vagy két hónapja kötelezték arra, hogy újra indítsák be a szénerőműveiket, és kapcsolják be ezeket a központi áramhálózatba.
Hát.
Őrültség, persze.
Oké, és akkor visszatérve, jó, tehát akkor találtunk egy relatíve logikus okot arra, hogy mit nyerhetnek ezen az egészen.
Megnyugodtan.
Elnézést, van még egy másik ok. Oroszországnak az a híre van Németországban, és ebben bizonyos logika van is, hogy az egy konzervatív ország, és hogy ott ez a woke őrület, ami nálunk van, nem létezik, és hát ezt a mindenkori orosz kormányok és Putyin elnök maga is ennek ellenzője, és ezért Oroszországnak több szimpatizánsa van Németországban, mint gondolnánk. Viszont ezzel szemben ugye a politikai elit, azok ennek a woke propagandának a képviselői, az LGBT, a, nem csak a klíma, hanem a nemzet feloszlatása, a migránsok, stb. Ezt ismeritek. És
igen, erre, bocsánat, itt is hadd ajánljam az egyik legutolsó cikkedet a Neokonon, ugye, ami a, hogy is volt, hogy az erdő náci és a, és a föld?
Nem, a szülőföld kirekesztő és az erdő náci, a kirándulás, kirándulni az erdőbe, az egy náci tradíció.
Ezt is ajánlom a hallgatóknak, hogy feltétlenül olvassák.
Okay.
Na, és ezért ilyen szenvedélyesen orosz gyűlölők a zöldek, mert valahol az oroszok ennek a konzervativizmusnak a képviselői a számukra.
Hogy lehetek az oroszokból, kommunistából hirtelen konzervatívok, és aztán utána megint kommunisták? Tehát azért ez elég kényelmesen használják ezeket a terminusokat.
Mindig az, nem? A lényeg, hogy a németek antitézisei.
Az világos, igen. Az oroszok mindig a németek antitézisei.
Amikor nácik voltak a németek,
akkor az oroszok a kommunisták, amikor éppen a németek wokeok, akkor az oroszok lesznek a nácik, tehát hogy ez hogy van ez? Mert a Putyin tulajdonképpen nácikat írt, és akkor, tehát hogy az egész egy ilyen nagy sóleté kezd összeállni. De igen, a németek és az oroszok egymás antitézisei, valószínűleg ez egy ilyen.
Tehát végül is, végül is ruszofóbia, nem?
Szerintem ott követtek el ti egy gondolkodási hibát, hogy ti állandóan valamilyen logikát kerestek.
Hát én mérnök vagyok,
igen,
én nálam,
nem árt, hogyha igen,
nálam szakmai jártó.
Egyetlen logika létezik, az államhatalom kiépítése. És erre minden eszköz megfelel, teljesen mindegy, hogy logikus-e vagy sem. Hát vegyétek azt az ellentmondást, hogy ugye a zöld párt az valamikor természetvédelem pártjaként keletkezett. Hát olyan természeti rombolás, mint a szélmalmok és a napelemek által, ez példátlan Németországban. Az egész német történelemben példátlan. Szóval erdők kiirtására, állatok halomra gyilkolására. Egyik napra a másikra megváltozik. Ugyanígy a zöldek eddig utálták Amerikát. Nem telt el olyan nap, hogy az amerikai, mit tudom én, kolonializmus, militarizmus, szegény, feketék, stb. Ma az amerikaiak helyettes háborúját folytatják. És anélkül, hogy a pálfordulásról akár egy szó is esnék. Úgyhogy ne keressetek logikát. Egy logika van. Minél több hatalom a zöld elitnek. Hogy milyen áron, ez teljesen mindegy. Hmm.
És mit szól a német társadalom ehhez, a hajlandó német társadalom megfizetni ezt a brutális árat, a kanapéháború árát?
Tegnap volt egy nagyon érdekes beszélgetés műsor a tévében.
Mert azért szed ki a német alól azt a Volkswagent, vagy azt a Mercedes-t, vagy azt a BMW-t. Tehát, hogy azért azt hajlandó feladni ezt a kényelmet, amit a fogyasztói társadalom garantált eddig egy szélmarom erőműért? Most jöttem haza az Egyesült Államokból, és a Amsterdamba érkeztünk, és ott a holland tengerparton lehetett látni ezeket a szélmalom, szélerőműveket, a tengerbe telepített propellerek, ami csak egy pillanatra tűnik úgy, mint egy jobb megoldás, mint a száraz földre telepített propellerek, mert valójában az a tengeri élővilágot pusztítja ki, tehát hogy oké, nem a száraz földit, de a tengerit igen.
Ezt már írtam, és ezt itt csak találgatni lehet. Szóval van a társadalomban valószínűleg olyan 10-15% között a zöldek feltétlen támogatója. Ezek minden pártban benne vannak. A CDU-ban ugyanúgy, mint a szociáldemokratákban, mert gyakorlatilag minden párt valamilyen módon időközben már zöld párttá vált. Szóval mondjuk maximum 15% a társadalomnak. De miután ők az államon keresztül magukhoz ragadták a gyakorlatilag a teljes médiát, és egy hihetetlen hetz kampány megy mindenki ellen, aki itt ellent mer mondani, a többség hallgat. Hogy meddig, azt nem tudom. Most nagyon kemény dolgok fognak következni. Következő évtől be akarják tiltani a gázfűtéseket. Most nem tudom, talán
mármint, hogy
40%-a
gázkazánt, hogy gázkazánt forgalmazzanak, azt tiltják be?
Nem lehet új gázfűtéseket beépíteni, és most a legújabb ötlet az volt, hogy a gázvezetékeket le kell rombolni, hogy az emberek ne tudjanak tovább gázfűtéseket, illetve hát a főzéshez háztartási gázt használni. 35-től állítólag be fogják tiltani a belső égési motorok használatát.
Igen, most mindegy, de az egész Európai Unióban.
Hát amihez fogható őrületet még kitalálni se lehet. Szóval akármilyen erőszakkal is próbálják nyomni az elektromos autókat a piacra, az embereknek nem kell, mert használhatatlan. Főleg egy ilyen nagy országban, mint Németország, ahol nagy távolságokat kell megtenni. Hát én egy elektromos autóval még az unokámhoz se tudnék elutazni. Útközben meg kéne állni, föltölteni. Szóval
Amerikában például nincsenek is, szinte alig.
Ezek szörnyű dolgok lesznek, hogy akkor még mindig hallgatni fog a többség. Ezt én nem tudom megmondani. A német nemzeti szocializmus is körülbelül egy ilyen nagyságú támogatottság.
Pont ezt akartam mondani. Nem akarok párhuzamot vonni, de valahogy, mintha a zöldek körülbelül pont akkora támogatottsággal bírnának ez az egy számjegyű támogatottság, mint a zöld pártok, akik leuralják.
Egy ilyen támogatottsággal egyszer már Németországban sikerült egy totalitárius gyilkos diktatúrát létrehozni.
És mi a figyelj, Krisztina, van még egy nagyon érdekes motivum, amiről nagyon keveset beszélünk, ebben a kontextusban legalábbis, hogy ugye Németország nagyon büszke rá, hogy nem is tudom, már a lakosság 40%-a migráns hátterű, ugye? Valami ilyesmi van. És hogy, ez a migráns háttérnek egy jelentős része, nem is tudom, tehát sok milliós, ugye a muszlim hátterű német állampolgár, ugye főleg törökök ezek, de jelentősek, nem? Hát mit tudom én, 5%, 10%, nem tudom mennyi most a muszlim lakosság aránya.
Biztos magasabb. Nem tudom, ennek utána kellene nézni.
Na most, hogyha valakik, akkor ők biztos nem ilyen vókörültek, meg zöld elképzeléseik vannak, hanem nagyon is konzervatívak, sőt, ugye még a mi normáink szerint is egy kicsit túl konzervatívak. Ők hogy játszanak ebbe az egész kórusba? Ők csendben vannak?
Ők csendben vannak, nekik más érdekeik vannak a német társadalmon belül. Az ő érdekük az, hogy továbbra se kelljen, ez most nem a törökökre nem ennyire vonatkozik, mert ők dolgoznak, de a 2015 óta bevándorolt migránsok érdeke, hogy továbbra se kelljen dolgozni, továbbra is folyjon a pénz, továbbra is az adófizető pénzéből legyen neki nagy lakása, 7 gyereke, 3 felesége, és főleg ne kelljen dolgozni. Na most ez csak addig működik, amíg van valaki, aki megkeresi ezt a pénzt, hogy
Hát ezért vetettem föl, mert most nyilvánvalóan egy hatalmas válság helyzet előtt áll Németország, ezt senki nem vonhatja kétségbe, hogy ez a sok milliós tömeg, ennek semmi, tehát jelenleg semmilyen hangja nincs, mert akkor ez lehet akár egy kukta is, amelyik egyszer csak kipukkad.
Nem, ők lesznek az utolsók, akik ezt megérzik. Uh-huh. Tehát az, hogy két éve nem volt nyugdíjemelés, az amúgy is katasztrofálisan alacsony német nyugdíjak mellett. Ebből látod, hogy hova megy a tendencia. Pénzt elvenni a németektől és a migránsok mindig is prioritást fognak élvezni. Ők lesznek az utolsók, akik ezt megérzik. És,
tehát azt akarod mondani, bocsánat, hogy gazdasági jó, relatív gazdasági jóléttel akarják befogni a szájukat?
Persze, ezzel kell pacifikálni őket, mert azt azért a legvérmesebb zöldek is tudják, hogy milyen erőszakpotenciál nyugszik jelenleg még ebben a migrációs tömegben.
Hát ezért hoztam szóba, hogy itt egy nagyon nagy tömegről van szó. És ráadásul, mozgósítható, hiszen ez a migráns tömeg végül is ideológiailag igenis nagyon is homogén, nem?
Persze, hogy hogyan mozgósíthatók, azt láttátok legutóbb Berlinben, áprilisban, amikor az Izrael ellenes csőcselék tombolt Berlin utcáin, a rendőrség fülebotját sem mozgatta. Az a rendőrség, aki az őrült járvány ellenes intézkedések elleni tüntetéseken szerencsétlen öreg asszonyokat vert össze. Úgyhogy miattuk egyelőre még nem vagyok gondba. Nekik, ők lesznek az utolsók, akik ezt megérzik.
Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és ilyen hosszan, ilyen sok időt szántál ránk ma. Sok sikert, és természetesen várjuk az írásaidat a Neokonon, és aztán majd vissza itt a Concastben, későbbi adásokban. Nagyon szépen köszönjük, jó egészséget, vigyázz magadra!
Köszönjük. Köszönöm szépen én is, szevasztok!
Minden jót!
Szia, szia! Ennyi volt ez alkalommal a Concast. Jövő, vagy következő alkalommal találkozunk, azt nem tudom, hogy jövő héten, de minden esetre a következő alkalommal biztosan találkozunk. Örülök, hogy velünk voltatok, olvassátok a Neokont, Können Krisztina írásait is természetesen, és más értékes írásokat is. Vigyázzon mindenki magára, jó egészséget, és köszönöm szépen.